Sziasztok! Isten hozott mindannyiatokat. Legalábbis erősen remélem. Ez az utolsó óránk. Most nem tudom, hogy örülünk, vagy váradosak vagyunk. Mindegy. A jó hír az az, hogy nem fogunk összefoglalni. A rossz az az, hogy a következő órán dolgozatot írunk. Tessék? Hogy mondod? Hát, Isten kegyelméből valahogy. Igen, igen. Oké, imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked a kiváltságot, hogy keresztényeknek hívhatjuk magunkat, hogy a te nevedről neveztetünk, hogy atyánkként hívhatunk segítségül, és hogy az életünk nem kell, hogy önmagunk körül forogjon, hogy nem kell önmagunkra néznünk, önmagunkban bíznunk, hogy nem kell egyedül végigcsinálni ezt az egészet, hanem hogy te vagy az Istenünk, és hogy egyáltalán van Istenünk, úgy értem, igazi Istenünk, mert amit azelőtt imádtunk, akit azelőtt szolgáltunk, valójában nem voltak istenek, nagyon kicsi istenek, és a mi erőnk pont akkora volt, mint amekkorák az isteneink voltak. De most, Urunk, most megtaláltunk téged, mindenható, teremtő, velünk tényleg törődő Istent. Ez ámulatos, köszönjük Jézus. Dicsérünk téged. Rád figyelünk. Téged várunk. Te vagy a valóságunk. Te drága nevedben. Amen. Oké. Az információ eljutott hozzám, hogy három hét volt az utolsó, egy Péter, három hét volt az utolsó vers, amit vettünk. És ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Hát ezen szaladjunk végig még egyszer. Úgyhogy nekünk férfiaknak Isten azt az intést adja, hogy éljünk megértően a feleségünkkel. És a megértő itt azt jelenti, hogy meg kell értenünk a testi és érzelmi sajátosságait a feleségünknek. Adott esetben a gyengeségét ebben. Ez semmiképpen nem arról szól, hogy mint a gyengébb féllel, hogy bármilyen szinten alacsonyabb rendű, vagy szellemileg alacsonyabb rendű lenne az asszony a férfinál, hanem mindössze azt jelenti, hogy más, és Isten rendjében ő a gyengébb, ő az érzelmileg kiszolgáltatottabb, a fizikailag inkább segítségre szoruló, és nekünk férfiaknak ezt meg kell értenünk. És nem csak ilyen analitikusan, hogy értem, itt ülök, hát értem, az asszony ki van bukva. Hát ez van. Ké meg cipeli a szatyrot, azt leteszi, nem bírja tovább. Értem én, nem neheztelek emiatt. Nincs semmi gond. Hanem olyan, a megértőit szerintem egy ilyen szerető, betakaró, aktív megértést jelent. Reménytelen Balázs, legközelebb arra fogok indulni, úgyhogy... Azt gondolom, hogy a feleségnek arra van szüksége, hogy a férfi megértése, szeretete kiegészítse az ő gyengeségét, betakarja az ő gyengeségét. Okay? Tehát ő azt kell, hogy érezze, hogy ketten lettünk egy testé, és valójában nem is vagyok gyenge, hisz itt van a férjem, itt van az, aki megért, itt van az, aki betakar, itt van az, aki hozzátesz. És megjegyzem, ezt idealisztikusan mondom, tehát nem láttam még férfit így működni, de láttam. Vagy nem tudom, remélem, hogy láttam. Közelről még nem, de... de igyekszünk, tehát legalábbis én igyekszem. Ami azt jelenti, hogy nem mintha már elértem volna, hanem azt, ami mögöttem elfelejtve. És azt, ami előttem, annak nekifeszülve török egyenesen a cél felé. Hát lassacskán, ugye a török is egy kicsit túlzás. Hála Istennek itt van ez az előtte lévő rész, jóval hosszabb, ami az asszonynak szól. Hála Istennek, ami ad nekünk némi teret arra, hogy törjünk előre. De ez így helyes. Tehát azt gondolom, hogy a férfi és a női szerep egy olyan, amire egy Isten szerint való asszony és egy Isten szerint való férfi vágyik. Tehát azt mondja este, amikor lefekszik csendben magának, hogy jó lenne. Úgy értem, szeretnék ilyen férfi lenni. Ugye asszonyként szeretnék ilyen asszony lenni. Ez dicsőséges lenne. Úgy értem, erre vágyom. Wow. És aztán a többihez meg Isten kegyelmére van szükség. Oké. Okay. Adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében. Nem, tehát a tiszteletet, mint örökös társaitoknak az élet kegyelmében. És az élet kegyelme itt egyfelől jelentheti az általános kegyelmet, amit a Földön minden ember élvez. Ugye tudjátok, hogy a nem hívő is kegyelem alatt él. Ugye értem, Istentől meg nem érdemelt ajándék az élete, a levegő, amit lélegzik, a nap, ami süt rá, az étel, amit megehet, hogy a szíve dobban még egyet. Van egy általános kegyelem. A nap süt az istentelenre és az Isten szerint valóra is. Úgyhogy, ha itt adott esetben a feleségem hitetlen lehet, akkor ez erre vonatkozik. Hogyha pedig hívő, akkor vonatkozhat konkrétan az örök életre, az Istentől kapott kegyelemre, ami a hívőkre vonatkozik. A tisztelet, ami itt fontos. Ugye mi arra vagyunk férfiak elhívva, hogy szeressük a feleségünket. De úgy tűnik, hogy arra is, hogy tiszteljük őket. Ugye? Tehát a szeretetem nem lehet egy lenéző, egy, hát persze drágám, fajta szeretet, hanem ott kell, hogy legyen bennem az a nagyra értékelés, az a szinte félelem, amivel nem érintem egy közönséges gondolattal, vagy egy lealacsonyodó hozzáállással, vagy bármi ilyesmivel Isten szentjét, ugye? Mert az én feleségem Isten szentje, az ő lánya, az ő ajándéka, az ő szeme fénye. Oké? Tehát ha hozzányúlok, ugye, egy gondatlan gondolattal, akkor az olyan, mintha Isten szeme felé nyúlnék, tudod? Óvatos lennék ezzel. Úgy értem, óvatos lennék ezzel. Tisztelettel tartozunk nekik, és persze szeretettel, de tisztelettel is. És Isten ezt komolyan veszi, azt mondja, hogy ha nem tisztelem a feleségemet, ha nem bánok vele nagyra értékelően, ha nem ez a hozzáállásom, akkor bizony az imádkozásom akadályba ütközhet. Azt mondja Isten, hogy figyelj, én összenőttem a feleségeddel, kiszúrtad ezt már? Mint ahogy veled is, tehát nyugi, amikor vele beszélek négy szem közt, hasonlókat hall tőlem is, de ha nem tiszteled őt, akkor nem tisztelsz engem sem. János, amit nem veszünk, beszél arról, hogy az, aki nem szereti a testvérét, akit lát, hogyan szerethetné Istent? Hogyha nem szeretem a testvéremet, akit látok, akkor nem szeretem Istent se. Nincs bennem szeretet. Értem, ha van bennem szeretet, értem, ha a tank nem üres, hanem tele van, és nem vízzel, hanem benzinnel, szeretettel, akkor szeretem a testvéremet. Ha üres a tank, akkor nem szeretem a testvéremet, de nem szeretem Istent sem. Nincs bennem szeretet. Nem létezik az, hogy van bennem szeretet, de úgy döntök, hogy téged nem szeretlek. Ha van bennem szeretet, szeretek. Ha nincs bennem szeretet, nem szeretek. Úgyhogy Isten azt mondja, hogy ha nem szereted a testvéredet, akit látsz, hogy szerethetnéd Istent, akit nem látsz. Nem szereted Istent. Hiába mondod, ugye erről beszéltünk Jakab levelénél, hogy a Jakab levele a blá 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 ellen van. Ugye? Azt mondja, hogy nézd meg a cselekedeteidet. azok mutatják az igazi hitedet. Persze a hit a lényeg, de nem a kamu hit, ugye? Tehát amikor csak beszélek, de annak sehol semmi nyoma nincsen, még a gondolataimban sem, még a hozzáállásomban sem, sehol, akkor azok csak hamisan megvallott szavak valódi tartalom nélkül. Ugyanez a helyzet a szeretettel, a tisztelettel. Ha van bennem szeretet, ha van bennem tisztelet, akkor tisztelem a feleségemet, és tisztelem Istent is, és Isten is tisztelni fog engem. De ha nem tisztelem a feleségemet, akkor ezzel valójában egyrészt a feleségemen keresztül nem tisztelem Istent, de valószínűleg egyenesen se tisztelem Istent, hisz nem tiszteltem azt, amit ő nagyra értékel. Értitek? Nagyon egyszerű összefüggés. A legalábbis annak tűnik. Ez benne lesz a tesztben. De leírtátok a szavaimat szó szerint, így fogom visszakérni. Ha én magam emlékezni fogok rájuk. Egyáltalán. Egyébként fogalmam sincs, hogy fogok tudni ebből, tehát bármilyen tesztet összeállítani. Gondoljátok, hogy én nem... letöltöm az internetről. Mert nincs, és kiszúrhatok, hogy nincs jegyzetem? Az egyetlen, amit számon kérhetek, az a Biblia. De ez mondjuk nem egy rossz ötlet, nem? Tehát erre gondoltam, hogy leírjátok szabadon választva zsidóknak, Jakabnak és egy Péternek valamelyik fejezetét fejből. Ez jó. Nem is rossz ötlet. Szóval, hogy én se tanulnám meg úgy, hogy nem jó, nem kérhetem tőletek, mert... Jó, egész jól haladunk. Figyeljétek, még csak 25 perc telt el, és már egy verset elolvastunk. Lehet, hogy ezért nem végeztünk, nem? Ez lehet. Igen, és az összefoglaláson túl vagyunk, igen, mert úgy értem az előző óra összefoglalásán. Jó, akkor most begyorsítunk. 8. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők. Együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Nem tudom, hogy álltatok-e meg már ilyen vers mellett, és vettétek-e valaha komolyan. Az ilyen vers mellett az ember nem szokott megállni, és nem szokta komolyan venni. Tehát ez csak így tőle, ezt így szoktuk olvasni. Tehát tudod, beszéljünk a lényegről. És végül pedig legyetek mindnyájan egyetértőek, együttérzőek, testvérszeretőek, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek senkinek gonosztal a gonoszért, vagy gyalázkodással a gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, blá, 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 mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, tudod, és már is csak ezt látom. És azt gondolom, hogy érdemes megállni ezek mellett. Lehet, hogy ez csak egy ilyen felsorolás, semmi izginek nem tűnik, de benne van a Bibliában, és valószínűleg azért van benne, mert Isten komolyan gondolta. Szeretné, ha ez így lenne. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők. Azaz nem cél, hogy mindannyiunknak legyen egy más véleménye. Megvan a szabadságunk rá, ugye? Hogy legyen egy véleményünk, de nem cél a gyülekezetben, a közösségben pártoskodóvá válni. Én ezt nem így gondolom. Lehet, hogy nem így gondolom. Tartsd meg magadnak, és tartsd meg Isten előtt, hogyha hitben tudod másképp gondolni, de ne csinálj belőle sportot, hogy mindenkivel összekülönbözöl. Hol van ebben az áldás? Úgy értem, hol bejön egy új hívő, odaáll egy ilyen kis gyülekezeti kis körbe, ahol beszélgetés van, és négyen semmiben nem értenek egyet. Vagy úgy értem, négyen beszélnek valamiről, amiben mindenki mást gondol. Úgy értem, ilyet a munkahelyemen is találok, ha van, ugye? Vagy a sakklubban, ha jársz, vagy az edzőteremben, ha jársz, vagy akár otthon is, ha jársz, együttérzők. Okay, olyan könnyű megragadni abban, hogy az én életem, nekem mi fontos, engem mi érdekel. És amikor megkérdezem tőled, hogy hogy vagy, és azt mondod, hogy hát elég gyengén, sajnálom, beszéljünk valami másról. Úgy értem, azt sajnáltam, hogy megkérdeztem. nem, legyél együttérző, amiben az van, hogy érdekel a másik, megállok mellette, és veszem magamnak a fáradtságot, hogy együtt érezzek vele. És persze elképzelhető, hogy valakinek tudod, azért van depis napja, mert rossz a hozzáállása valamiben, és egy kis bátorításra van szüksége, vagy bármi, de nem arra bátorít minket Isten, hogy legyünk hidegek, felszínesek és kirekesztőek. Testvér szeretők. És ez nem, azt hiszem nem a családra vonatkozik, hanem egy... Vörösmarty téren találkozom egy hídgyűlissel. Hídgyüli? Aha. Mit csináltok ti az Isten tiszteleteken? Ha? Tudom én, hogy vannak ott furcsa tanítások. Nem erre bátorít. Azt mondja, legyél testvér szerető. Úgy értem, hello, hídgyüli, akkor te hívő vagy biztosan. Úgy értem, nagyszerű, dicsőség Istennek. Szeretlek. Úgy értem, szeretem Istent, ő szeret engem, és szeretlek téged. És a szeretet 1 Korintus 13-ban van definiálva, és nincs benne ez a hídgyüli, aha. Ez nincs itt, ebben a listában ez nincs benne. Meg a másikban sem. Könyörületesek. Ez azt sem tudom, mit jelent. Ki tudja, hogy ez mit jelent? A görögből se derül ki több. Könyörületes, azaz könyörületes. Hogy? Mit jelent az? Irgalmas. Ott úgy van, hogy irgalmas. Az mit jelent? Az már tudom. Ugyanaz, mint a könyörületes. Oké, tehát nekem az jut az eszembe, hogy valaki, aki bajban van, aki mellett elmehetnék, akit elítélhetnék, akit átléphetnék amellett, és jogosan adott esetben, ugye azt mondhatnám, hogy az igazság mellettem áll. Elestél? Béna vagy. És átlépem. A könyörületes azt mondja, hogy gyere itt a kezem, segítek felállni. Legyetek könyörületesek. Alázatosak. És az alázat egyrészt jelenti az igazsággal szembeni alázatot, ahol keresem az igazságot és megadom magam neki, és másrészt az embertársammal szembeni alázatot, ahol a másikat önmagamnál többre tartom. Úgy értem, amikor kezet fogsz valakivel, akkor lefelé fogsz kezet, vagy fölfelé? Ez egy jó kérdés. Amikor beszélsz valakivel, akkor az illető utána kevesebbnek érzi magát, vagy többnek? A szívedben dől el. Ha a szívedben alázatos vagy, akkor fölfelé fogsz kezet, és többnek érzi magát utána. Jó, ennyi, ezt megnéztük. Jó, ez így? De ez csak egy felsorolás volt. Érdemes megállni egy ilyen felsorolás mellett, és elgondolkozni rajta? Hogy mit jelent ténylegesen a hétköznapokban? Nekem az életben? Jó tanács. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Na, ez nehéz. Úgy értem, belefutsz egy bunkóba, olyan igaziba, tehát úgy rendesen működik, és gonosz. Úgy értem, úgy gáz, ahogy van, és gyalászkodik, beszól, még többet is tesz. És nem ott van az önigazság, ahol azt mondom, hogy hát kész, elszakadt a húr, átlépte a piros vonalat, ennyi. Ennyi, kész. Ennyi. Ha, szegény. És lerendezem. És utána, amikor lerendeztem, megigazítom magam azzal, hogy megérdemelte. De nem erre vagyunk elhívva. És ez többször elő fog jönni, most nem fejtem ki, de Krisztus nem ezt a példát mutatta nekünk. Azt mondta, a mód, ahogy én az ellenségeimmel bánok, az nem ez. Úgy értem, én nem daráltam le a farizeusokat. Pedig letalálhattam volna őket. Hogy értem, csak egy angyalt kellett volna hívnom, és a fél országot kiirtotta volna. De ha szóltam volna, az egész sereg jött volna, de ha nem akarom fárasztani magam, hogy szóljak nekik, akkor csak én szólok, és úgy, ahogy van, mind azonnal a pokolban találja magát. Mint ahogy szólt a fügefának, és nyomban elszáradt. Oké, tehát Isten vagyok, de nem így rendezem a dolgaimat, hanem az igaz szenvedett az igaztalanokért. És állítólag mi Isten nevében járunk itt a Földön. Úgy értem, a kis zászló fel van húzva állandóan. Lehet, hogy szeretnéd lehúzni néha, és inkognitóban mozogni, de nem teheted. A látványosság vagy angyaloknak és embereknek. És ahol a keresztény zászló lobog, ott elvileg a gyalászkodásért nem fizetünk gyalászkodással. A gonoszért nem fizetünk gonosszal. Kinek megy ez? Szóljon. De ez az, ahogy gondolkozom, és amiért esténként imádkozom. Úgy értem, a hullák a háttérben, de legalább nem azt mondom, hogy megcsináltam, hanem azt mondom, hogy Uram, bocsáss meg. Úgy értem, bocsáss meg, és taníts engem. És megjegyzem, hogy a vallásos környezetben lehet ezt a legjobban megcsinálni. Tehát ott van leginkább meg a jogom rá. Hosszú a hajad egy kicsit. Ha? Oké, és hullák vannak mögöttem. Tudod, mire végeztem a gyülekezettel, addigra a holtak gyülekezetéről van szó. És azt hiszem, hogy Istennek teszek szívességet. Oké, 10. vers, mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja a nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, a füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. És ez egy idézet a 34. Zsoltárból. Jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól. Beszéddel van. Oké. Gonosz és álnokság. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse és kövesse a békességet. Oké. Tehát van egy menekülés, tehát van egy elfordulás a gonosztól, álnokságtól. És van egy intenzív, aktív keresés. Tehát nem csak azt, nem annyi van, hogy oké, nem nyírtam ki. Nem. De ezzel még nem csináltam meg, ezzel félútig jöttem. A másik fel az az, hogy keresem és követem mit? A békességet. Nem csak, hogy nem nyírom ki, hanem azt mondom neki, hogy hé, sajnálom. Mit tehetnénk, hogy ez rendbe jöjjön? Oké, a jó szó, az időben kimondott jó szó elcsendesíti a vitázót. És Isten az ő szeme az igazakon van, a füle az ő könyörgésükre figyel. A gonoszt cselekvők meg pedig ellene fordul. Nem akarok én lenni az, akit állandóan fegyelmezni kell és nevelni, akinek arról szól az élete, ahelyett, hogy áldást örökölne, hogy menne előre, hogy Istennek állandóan elő kelljen vennie, hogy megint mit csináltál. Kinek van erre ideje? Kinek van ehhez kedve? Miért kell széllel szembe pisilni? Oké. De nem ezt csináljuk. Széllel szembe. Tehát ugye megvannak a kis elképzeléseink, és ragaszkodunk hozzájuk. És aztán csodálkozunk, hogy az életünk újra meg újra megismétli a nyomorúságait. Miért jó ez? Ugye nem egyszerűbb alázatosnak lenni, és azt mondani, hogy oké, ez gáz, Uram, és én is beismerem, és szabaduljunk meg tőle, menjünk egy másik irányba. És persze nem tudom megcsinálni, de ugye attól a pillanatok kezdve, hogy megvallottam a bűnömet, ő hű és igaz, megbocsátja, és megtisztít minden gonoszságtól. Ott kell, hogy legyen az egyetértés. A baj az, hogy az egyetértés sincs ott néhány kategóriában. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésiktől pedig ne ijedjetek meg, meg ne rettenjetek. Oké, ez valószínűleg még a nérói üldözés előtt volt, legalábbis az intenzív üldözés előtt. Mert azért azt gondolom, hogy ha buzgón igyekszünk a jóra, akkor is bántalmaznak minket. És persze ő is mondja. És azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha ez megtörténik. És ez nyilván nem azt jelenti, hogy érzelmileg, tudod, egyfajta, nem is tudom, hogy hívják ezeket? Mazohista, igen. Mazohistaként élvezem, tudod, akkor vagyok boldog, amikor ütnek, hanem a szó itt azt jelenti, hogy örömet érezni, nagy kiváltságban részesülni. Tehát aki Krisztussal együtt szenvedhet, az ezzel a szereppel egy kiváltságban részesül, aminek komoly következménye lesz itt a földi életben, és aztán az örökké valóságban. Ezért vagyunk boldogok. Tehát nem azért, mert én lehetek az, aki az első vonalban harcolhatok. Tehát valószínűleg kis 12 fős csapatunkkal mind ott hagyjuk a fogunkat. Hurrá, boldog vagyok. Nem azért vagyok. Azért vagyok boldog, mert egy hőstettet hajthatok végre, aminek következménye lesz. A nevemről meg fognak emlékezni az örökké valóságban. Ez egy katonai beszéd. Kit érdekel az örökké valóság? Most legyen minden rendben. De ez rövidlátó gondolkodás. Péter nem erről beszél. Péter arról beszél, fölkészíti őket arra, hogy nem sokára oroszlánok martaléka lesznek. Ugye, nem abban ad nekik tippet, hogy hogyan tud megvenni a következő rózsadombi házadat, hanem abban, hogy viseld el, hogy nem sokára darabokra hullik az életed. És nem tudom, hogy a mi életünknek ez része lesz, remélem, hogy nem, de amikor legközelebb piszok megy a körmöd alá, és kibuksz amiatt, hogy a dolgok nem úgy pattognak, ahogy te szeretnéd, akkor emlékezz erre, hogy a korai kereszténység keresztényei az életükkel fizettek a hitükért. Nem mindenki, de sokan. Nem az volt a legnagyobb hátrányuk belőle, hogy vasárnap el kellett menni a gyülekezetbe, hanem az, hogy kirúgták őket a munkahelyükről, hogy közgúny tárgyává váltak, hogy akik zsidók voltak, a zsinagógákból kizárták őket, szektásoknak hitték őket, egy akkoriban még intenzív vallásos világban. Itt keresztény vagy, ha nagyon nem hirdeted, kutya se veszi észre. Sőt, még hogyha nem vagy nagyon nyomulós, akkor még azt is mondják, hogy hát milyen aranyos, érdekes, tudod. Vannak buddhisták, meg krisnások, meg ilyen keresztények is. Amíg nem evangelizálsz, amíg nem nyomulsz a hiteddel, addig még azt is mondják, hogy aranyos. Oké, tehát hol itt a szenvedés? Tehát ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben. És legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Tehát ne ijedj meg a fenyegetéstől, ellenben az Urat tarts szentnek a szívedben. Úgy értem, a fókuszom ő rajta van. Benne vagyok a helyzetben, esetleg matat körülöttem az őrület a vállalkozásomban, a családomban, az egészségi állapotomban, a napi programomban, bárhol. És hogyan megyek át ezen? Úgy, hogy az Úr van elkülönítve az elmémben. Úgy értem, Istenre nézve élem a napjaimat. És figyeljetek, minden napom, amit nem így élek, az nyomorult. Az nyomorult. Ne gondoljátok, hogy nem, az nyomorult. De amikor ő ránézek, akkor viszont több vagyok, mint győztes. Akkor a matató őrületből nem veszek észre semmit. Úgyhogy lerázom magamról is, mint ahogy tudod-e, hogy egy falevél vagy valami, az így lepotyog, és csak egyszer megyek előre. És hogyha meghalok, kit érdekel? Az életem nem ehhez a földhöz van kötve. És kész vagyok számot adni bárkinek. Arról a reménységről, ami megvan a szívemben. És a számot adni itt az apológia szó, azaz megvédeni a hitemet. Akarod tudni, hogy én miért vagyok hívő? Akarod tudni, hogy miért nem vagyok ideges? Akarod tudni, hogy miért kéne neked is hasonlóan gondolkoznod, mint én? Elmondom neked. Úgy értem, csücs le, van egy pár perced, elmondom. Nem jelent nekem problémát. És ennek több oka van, de az egyik az az, hogy a te merev mosolyod az addig lesz ilyen merev, amíg az idő elég hosszúra nem nyúlik, hogy már a mosoly is lefagyjon róla, vagy a teher meg nem nő annyira, hogy egyáltalán nem tudsz már mosolyogni. Te is ugyanan ember vagy, mint én, ugyanabban a valóságban élsz, mint én, ugyanarra van szükséged, mint nekem. És most lehetsz gúnyos, és lehetsz, tudod, az önigazságodban elutasító, hagyjál ezzel a hülyeséggel, de öregem, meg fogsz halni egy szép napon, és az nem is olyan soká lesz, mint ahogy gondolod. És nálam van a megoldás a halálra és az életre. Úgyhogy szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata, ez az összefoglalás. Fogunk szenvedni. Legyen az a szenvedés szükséges szenvedés, és ne szükségtelen. Amit nem tudunk elkerülni, dicsőség Istennek, menjünk át rajta, de mi magunk ne gyártsunk extrát. Nem akarok gonosztevőként, gonosz cselekedve szenvedni, mert újra meg újra fejjel megyek a falnak, hanem inkább jót cselekedve, ha ez az Isten akarata. 18. vers, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Ebben kevés szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át, most pedig titeket is megment ennek a képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért, a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Most ennek az igerésznek az értelmezésével kapcsolatban van jó néhány, 3 különböző elmélet. Ugye az alapgondolatot értitek az evangéliumban röviden összefoglalva, és aztán bejön Noénak a képe, aki 120 évig építette a bárkát, és az előtt van ez a vers, hogy ugye megelevenített szellem szerint, azaz feltámadta halálból, és ezután elment a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak. Azoknak, akik engedetlenek voltak Noé idején. És itt az egyik elmélet az az, hogy amikor Jézus föltámadt, lement a Hádeszbe, és prédikált azoknak az embereknek, akik az özönvíz előtt éltek, és adott nekik egy lehetőséget a Hádeszben az üdvösségre. Aztán a második elmélet az, hogy a bukott angyaloknak, akik ugye még Noé előtt bementek az emberek leányaihoz, és gyerekek születtek, óriások éltek a Földön, emiatt kellett egyébként elpusztítani az egész emberiséget, és nekik hirdette ki a győzelmet. A harmadik elmélet pedig az, hogy ez egy jelképes beszéd, és valójában Noéról szól ez, aki Isten szellemével az alatt a 120 év alatt prédikált az engedetlen lelkeknek. Most az elsőt, azt néhányan nagyon szeretik, mert elvileg egy bizonyítékot látnak benne arra, hogy van egy második megtérési lehetőség, mégpedig a halál után is. De ezt a Bibliának egyetlen egy más része sem teszi valószínűvé. Tehát nem az, hogy nem támasztja alá, még valószínűvé se teszi. És ez a szövegrész sem értelmezhető egyértelműen így. A szó, amit használ a pneuma, a börtönben lévő lelkeknek, egyetlen egy esetben használtatik emberekre, amúgy angyalokra vonatkozik a Biblia összes többi részében. Úgyhogy a magyarázó szerint a harmadik változat a logikus, szerintem a második. De ezt mindenki döntse el maga. Aki szeretne tanulmányozni ezügyben, nyugodtan vegye elő a görögöt, nézze meg az összes többi szöveget, a környezetet, nézze meg, hogy a szavakat máshol hol használják, és milyen környezetben. Hogy? Mit? A másodikat tanultuk. Rendben, akkor jól tippeltem. Az, hogy Krisztus prédikált a démonoknak, azoknak, akik az özönvíz óta be vannak zárva. A Tartaruszban, a démonok a Tartaruszban vannak. Ez egy olyan börtön, egy olyan hely, ahol ők vannak fogva tartva egészen a nagy nyomorúságig, akkor elengedik őket. Fogalmam nincs. De valahol benne van. Nem jön elő csak a görögből, azt hiszem. Hogy? Igen. Igen, csak az előképzettségemből adódóan emlékeztem erre a szóra, és gondoltam, bedobom. És nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz helyzetbe kerítem magam. Ja, meg, gyerünk, beszéljünk a Tartaruszról! Mi ez? Honnan veszed? Mi ennek a lényege? Majd fölkészülök, ha akarjátok. Most menjünk tovább. Hádesz az teljesen jó. A Hádesz az alvilág, elvileg két része van, a paradicsom és a pokol. És a Hádészban azok az emberek vártak Krisztusra, akik a kereszt előtt haltak meg, de hitben. Hát röviden, de most ebben nem megyünk bele. Nem, a Hádeszban nem. De a Hádeszon belül van a pokol és a paradicsom, és a paradicsomban vártak azok a lelkek, akik az Ószövetségben haltak meg. Ábrahám kebelén, ugye? Ott van az Jézusnak is van az a példázata, hogy ott volt a pokolban, igen, ott volt a pokolban a gazdag ember, és ott volt Lázár Ábrahám kebelén, és ők mind a Hádeszben voltak, és látta a pokol és a Hádesz ott volt egymás mellett, tudtak beszélni egymással, de volt egy nagy közbevetés köztük, egyik nem tudott átmenni a másikhoz. Hát majd, ha fönn leszünk a mennyben, akkor megkérjük Jézust, hogy mutassa meg, hogy ez hogy működött, de ez a bibliai információ. Fotót, hogy? Ha minden igaz, az a Hádesz üres most. Tehát, ha jól tudom, akkor Krisztus fölvitte ezeket a lelket. Ahogy Krisztus fölment a mennybe, ugye, és bemutatta a saját vérét áldozatként, onnantól ők is mehettek a mennybe. Tehát, ha rabokat vitt magával, és szerintem ez róluk szól. De ha végezni akarunk Péterrel, akkor ennél a résznél ne időzzünk túl sokáig. Jó, és a lényeg az az, hogy most Jézus Isten jobbján van, és minden alá vettetett neki. Angyalok, hatalmasságok és erők, ez démonokról szól. Illetve mindenképpen angyali fejedelemségekről. 4. fejezet. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljetek le testi életetek hátralevő idejét. Oké. Ez egy népszerűtlen vers. De ha belegondolsz, nagyon jó, nagyon jó. Szóval gondolj bele. Itt vagyunk a Földön, keresztények vagyunk. Azaz Krisztus nevéről neveztetünk, és az ő erejével élhetünk. Az ő életét élhetjük. Sőt, élhetjük az életünket az ő főségével. Azaz nem én vagyok önmagam ura, hanem Isten az én uram, és így az életem jóval több annál, mint amire én magam vezetném, hanem mind az lehet, amire Isten vezet. Az erőforrásom, a mód, ahogyan élem az életemet, az lehet az, hogy a vágyaimat követem, önmagamból merítve önmagamra nézek, és önmagam életét élem, de lehet az is, hogy hagyom, hogy Isten vezessen, és az ő életét élem. Ha az előbbit teszem, akkor eltapsolom a földi lehetőségeimet. Ugye, lesz egy rossz bémaszék ítéletem. Megyek a mennybe, és Isten azt mondja, hogy gratulálok, hogy itt vagy. Ahogy az életedet élted, ez is nagy teljesítmény. Vagy megyek, tudod, a mennybe, és Isten azt mondja, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám. Mert követtem őt. Mert szellem szerint éltem. Mert komolyan vettem őt a hétköznapokban. És itt van a kettő között a szenvedés. És azt mondja, hogy ez segít nekem. Nem, egy jobb módszert nem találtál, Isten? Tehát, hogy nem tudom, az egészséges táplálkozást, vagy valamit, nem tudom. Pont a szenvedés segít nekem? Mit? Az is szenvedés, igen. Az egészséges táplálkozás, ahogy Pásztor Kendit hallottuk, egy kocka cukor volt a reggelije, és azt se lett volna szabad megennie a Péter szerint. Oké, aki testileg szenved, az elszakad a bűntől. Ez is egy jó elmélkedés lehet. Hogy működik ez? Értelmezhetjük egyrészt úgy, hogy ha Krisztussal töltekezem be, ha őt követem, ha az ő életét élem, akkor elszakadtam a bűntől, de valószínűleg ezen az úton szenvedni is fogok. De értelmezhetjük úgy is, hogy ténylegesen a szenvedés az, ami meggyúrja a lelkemet egy olyan módon, hogy aztán úgy nézek a bűnre, mint valamire, amit azt hiszem, hogy nem akarok már többé szokás szinten gyakorolni. Úgy értem, jó pofa dolog volt egyszer rátenyerelni a sparhertre, még másodszor is megindokolható volt, de harmadszor mondjuk azt, hogy elkerülném. Tehát ha lehet, akkor elkerülném. A szenvedés segít nekem, hogy elszakadjak a bűntől. Nem tudom, hogy működik ez, de segít nekem. És hidd el, hogy néha, ha elég régóta szenvedsz már valamivel, kívánod is. Nem lehetne ezt úgy, hogy jó, nyakon vágsz kétszer, magamhoz térek, és túl vagyunk rajta? Mit kell ezt itt évekig húzni? Úgy értem, történjen valami, fogd meg a lelkemet, formáld meg, rázd meg valahogy, hagy jussak el egy vonalon túli megértésre, és lépjünk túl ezen. Nincs időm egész életemben szöszölni ezzel a bűnnel. És tudom, hogy többé nem a törvény uralma alatt vagyok, hanem a kegyelem alatt, és nem kéne, hogy nagy dolgot jelentsen. Egyszerűen megvallom, tovább megyek, de közben azt veszem észre, hogy letaglóz, hogy elvesz, hogy a napjaim olyan, mint hogy egy energiavámpír lenne rajtam, a bűn, az életem több ennél. És hogyha Isten átvisz szenvedésem, lehet, hogy a gyorsító pályán vagy. Tehát lehet, hogy ez egy előléptetés. És a túloldalon valami jó vár rád. Jobb, mint ezen az oldalon. Bizony elég volt abból, hogy ahogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részekeskedésben, dorbézolásokban, tivornyázásokban, mintha csak rólatok írnának. Szentségtelen bálványimádásban éltetek. Szóval ebből elég. Ide van írva. Végigmenjünk a listán szép sorban. Mint az előbb, mi csoda? A tivornyázás az mi lehet? Ezeket tudjátok, ezt nem lesz. Hogy? Mi az a tivornyázás? Ebből se derül ki egyébként majd. Mit? Leittasodás? És a dorbézolás akkor? Ami? Az a tivornyázás, igen. Szóval mindegy, van egy csomó minden, amiből elég. A részeges, azt értem. Nem tudom. Fogalmam nincs. Dorbézolás. Dorbézol. Ki az, aki dorbézol? Aki szórja a pénzt, nem? Eldorbézolja. Úgy értem, gyerünk, pincér! Még egy kört mindenkinek, tudod? Könnyen jött, könnyen megy, gyerünk, ez az élet. Tivornya az a buli van, tudod, buli van este. Moszkva téren ki van cetlizve, hogy izé. A tivornya van Attiláiknál, Péteréknél. Egy Péternél. Szentségtelen bálványimádás, ezt mindannyian csináltuk. Nem volt házi bálványunk, de a pénzünket azt mind szerettük. Meg az egónkat, az igazságunkat, a saját elképzeléseinket, a büszkeségünket. Ez a bálványi. Oké, Isten helyettesítő. Mivel helyettesítem? Nem csak ilyen kis faszobrokkal lehet. Modern ember már a pénzzel helyettesíti Istent. A hobbiával, a vagyonával, a vállalkozásával, mit tudom én? A családjával. De, egy negyedik, ezért haragusznak rátok, sőt, káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabban a posványában. De számot fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és halottakat, mert a holtaknak is azért hirdettetett az evangélium, hogy testben emberi mérték szerint ítéltessenek meg, de éljenek Isten szerint lélekben. És ez az a másik szövegrész, amit néha arra használnak, hogy azt mondják, hát itt van a holtaknak is hirdették az evangéliumot, hogy szellemben éljenek. Ez azt jelenti, hogy van egy második lehetőség. De ez csak egyszerűen arról szól, hogy akik hitetlenül éltek, azok valójában holtak voltak. És mindig a holtaknak hirdettetik az evangélium, hogy éljenek. Úgy értem, a messze lévők közel kerüljenek, az elválasztottak, a halottak életre keljenek. És persze itt is van még egy pár magyarázat, de azt gondolom, hogy ez a leginkább elfogadható. És Isten ítélni fog, ugye? Tehát Isten egy bárány volt, amikor eljött először. A száját sem nyitotta ki, hagyta, hogy megöljék, hogy minket megmentsen, ugye? Hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott 18. vers. De eljön másodszor is. És akkor viszont hadd elhadd lesz. És lesz egy utolsó ítélet, ahol senki nem fog megúszni semmit. Úgy értem, amikor te nem állsz bosszút valamiért, nyugi, majd ő bosszút áll érte. És ha pedig nem fog bosszút állni érte, akkor az azért van, mert az illető megtért, és a bűnei kilettek fizetve, és akkor viszont dicsőség Istennek. Mindennek a vége pedig már közel van, legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Legyetek bölcsek és józanok. Miért? Azt mondja, józanok higgadtak, bölcsek egészséges elméjűek. Ezt jelenti. Egészséges elméjűek és higgadtak. Ahogy az idő egyre rövidebb, én azt gondolom, hogy a légkör egyre forróbb. El tudom képzelni, hogy akkor is forró volt a légkör. Úgy értem, Néró idejében. De most is az. Most is az. A démoni kivetítések, az űzés, az uszítás ott van a levegőben mindenütt. És itt van Isten tanácsa. Légy józan elméjű és higgadt. Oké? Tartsd meg a fókuszt. Jön a matató őrület, és te azt mondod, állj, Krisztuson van a fókusz. Ez elég. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Az elfedez szó az elrejtett jelent. Szeretlek, kiszúrom egy bűnödet, és nem a napvilágra hozom, hanem elrejtem. A szeretet sok bűnt elrejt. És tudom, hogy neked van egy Istened, aki előtt állsz vagy esel, de meg fogsz állni, mert neki van hatalma arra, hogy megtartson. Én nem arra vagyok elhívva, hogy az ítélőbíród legyek, a rendőröd legyek, a segítőd lehetek. Inthetlek, bátoríthatlak, vigasztalhatlak. De ezek mind szeretetbeli kommunikációk, amik olyanok, mintha te helyeden ülnék, ott ülök veled, és együtt fölállunk, újra elessünk, és újra fölállunk. Szeretetről beszél. Legyetek egymással vendégszeretőek, zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ugye a sáfár az az, aki nem a magáéval gazdálkodik, hanem az uráéval. És nekünk vannak lelki, szellemi ajándékaink. Oké, mindannyiatoknak van szellemi ajándéka. Mindannyiatoknak van egy hiper-szuper-turbó képessége, ami egyenesen Istentől jött. Mindenkinek van. Legalább egy, de néhányatoknak több is van. Ez azért van, hogy te megkapd Istentől hiperminőség, kiváló, elegyítetlen, spéci isteni tulajdonság, és te élj vele. Úgy értem, használd. Úgy, mint ami Istentől jön. Ó, de hát ez büszkeség lenne, ne viccelj, hát nem lehetek ilyen nagyképű, hogy amikor én szolgálok, akkor ezt isteni erővel végzem. De ide az van írva. Azt mondja, ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Úgyhogy én most prédikálok, beszélek hozzátok, és nem Sanyi dumál, hanem Isten int titeket, Isten bátorít titeket, és én úgy mondom a szavaimat, mint Isten igéit. Félelemmel és rettegéssel, mert én csak egy eszköz vagyok, egy ajándékot gyakorlok, de Isten viszont használja. Kié a dicsőség, az övé. De nem húzódhatok vissza egy álszerénységben, ó nem, hát én csak a Sanyi vagyok, és én itt beszélek, de ez nem komoly, ez nem komoly. De ez nem rólam szó, persze én csak a Sanyi vagyok, és tényleg nem komoly, de amit csinálok, az Isten ajándékának a gyakorlása, mint az ő jó sáfára, és amit ő csinál, az viszont véresen komoly. És ez a felszólítás itt. Azt mondja, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi. Hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Oké, csinálok valami nagyszerűt, az tényleg nagyszerű. Oké? Istennel csináltam, és övé a dicsőség. És remélem, hogy ez nyilvánvaló. Tehát szeretném, hogyha az életem olyan lenne, hogyha ez nyilvánvaló lenne. És nem kell nekem mindig mondogatnom, meg mutogatnom. Hanem ez így van, oké? Tehát, hogy van egy csomó ajándékod, van egy csomó minden, amivel szolgálhatsz felénk, amire szükségünk van, amit hogyha visszatartasz, hiányzik, ami tényleg Isten tesz rajtad keresztül nagyobb dolgokat talán, mint amiket Jézus maga is tett, és élj ezzel, kérlek, élj ezzel. És csak tudd, hogy te Isten sáfára vagy, és bizony tényleg az ő ereje, az ő szeretete, az ő igéje nyilvánul meg rajtad keresztül. Micsoda kiváltság! Kié a dicsőség, Istené, kié az öröm, a hála, az élvezet, az a miénk, király. És így élünk. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Oké? Szenvedés tüze, ne lepjen meg. Nem erről volt szó. Megtértem, arra számítottam, hogy jól lakott kövér boldogságban fogok élni életem végéig. És most szenvedés jön. Úgy értem, amióta megtértem, rosszabb minden, mint valaha azelőtt. Hogy értem, miért nem mondhatok ezt az elején? Ha ezt tudtam volna az elején, elkerülöm messzire. De nem, Isten azt mondja, hogy figyelj, ne lepődj meg rajta. A része az életnek, és nekik még inkább, mint nekünk. Néró ugye fogta a keresztényeket, néhányat, keresztre feszítette őket az udvaránál, leöntötte őket szurokkal, és meggyújtotta őket. Azt mondta, ti vagytok a világ világossága, akkor világítsatok. És megvacsorázott a tüzüknél. És azt gondolom, hogy ezt néhány helytartója is megcsinálta. És lehet, hogy Péter is erre utal. A megpróbáltatás, aki a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatósul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog történt, dolog érne titeket. Minket nem gyújtanak még meg. Remélem nem is fogjuk megélni. De az az erő, az az élet, ami neked megvan Istentől, olyan erős, olyan mély, olyan valódi, hogy egy ilyen körülményre is Péter azt mondja, hogy ne lepődj meg. Úgy értem, hey, ez az élet. Sőt, amennyiben részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor és újongva örülhessetek. A fókusz abszolút a jövőben van. Azt mondja, figyelj, élsz egy életet, oké, lehet, hogy van benne öröm, és lehet, hogy a kiváltságosok közé tartozol, akik tényleg a föld életüket is úgy élik, mint ha már félig a mennyben lennének, de ahhoz képest, ami igazán vár rád, amiről ez szól, amire készülünk, ez semmi, oké? Ez semmi. A fókuszod, amikor eldöntöd, hogy hogyan viszonyulj a pillanatnyi eseményekhez, ne az legyen, hogy, Isten, tudtam, hogy csak jövevény vagyok itt, és csak sátram van, de hogy ennyire piti sátor legyen, tudod? Meg hogy a víz is átfolyjon rajta, tudod? Ki vagyok bukva? De nem. Tehát nem ez a fókuszom. Az a fókuszom, hogy hát ez egy hétvége. Hát hogyha szakadó esőben töltjük az egészet, és tócsában ülünk 3 napot, akkor is csak egy vicc. Ez egy hétvége. Megyek haza. Úgy értem a villámba. A 8 kocsimhoz, 3 feleség, nem csak 1 feleség. És oké, teljes életet élek. Nem fogok kibukni egy rosszul sikerült hétvége miatt. Ugye, nem lenne méltó, nem illene hozzám, mint hogyha elfelejtettem volna, hogy ki vagyok. Én egy fontos ember, egy érett ember vagyok, nem fogok egy 3 éves hisztis gyerekké visszafejlődni, csak azért, mert elerett az eső és elázott a sátram. Kicsit, nem tudom, gyenge a példa, de Péter így beszél. Ez erről szól. Ugye, te lehet, hogy mártírhalált fogsz halni, na és akkor mi van? hogy akár csináld örömmel, mert a lényeg ezután jön. Szenvedés tüze gyúlt körülöttetek, baj van, úgy értem, az élet nem hozza azt a rózsaszín boldogságot, amit a világ ígérget, és egyébként ő se tudja hozni. Ne csodálkozz rajta, ez egy katonai üzenet, és az életed egy katonának az élete bizonyos szempontból. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség szelleme, az Isten szelleme megnyugszik rajtatok. Oké? Azt hallottam, hogy keresztények, akiket kivégeztek, akik mártír halált haltak, énekeltek, és a keresztre feszítettek, evangelizáltak, és megnyugodott rajtuk Isten szelleme. És ezt is hallottam, hogy csodálkoztak a holttesteken, hogy nem szörnyű halál volt az arcukon, hanem valami egész más. Mert megnyugodott rajtuk Isten szelleme. Apostolok cselekedeteiben. Ki az, akit megköveztek? Istvánt megkövezik. És amikor kövezik, ő már Krisztussal van. Látta Krisztust, amint föláll a mennyben és várja őt. Oké, el tudod ezt képzelni, hogy a mindenség ura ott ül a trónteremben, és amikor te érkezel, akkor ő föláll, oké, tiszteletet ad neked, és úgy vár téged. Ugye, mi köze volt neki már itt a kövezéshez, meg ennek a tudod, kicsinyes földi világhoz. Ő már a túloldalon volt. És ezt mondja Péter, légy tisztában vele, hogy egy nap átlépsz az örökké valóságba, ahonnan visszanézve úgy fogod látni a földi életet, mint egy álmot, mint a lehelletet, amely látszott egy darabig, és aztán már felidézni is nehéz. És a valóság olyan erővel fog melbevágni, fog letaglózni, fogja birtokba venni a lelkedet, az érzékeidet, a felfogásodat, hogy azt fogod mondani, hogy atya világ, én eddig tényleg egy videójátékot néztem, és azt hittem, hogy az az élet. És most vagyok az életben, most vagyok ott, ahova teremtve lettem, most élek a hatalmammal, most van színről színre az, amit eddig csak hitben ragadtam meg, és ámulatos. És kérlek, éld így a hétköznapjaidat. A hit, remény és szeretet, ez a három a legfontosabb. Ott van benne a hit és a szeretet, de ott van a remény is. Kapaszkodok valamibe, ami még nincs meg, de biztos, hogy meg lesz. Hát karácsony előtt két nappal, 10 éves kisgyerekként, hogy értem, mi tud kiakasztani? Semmi. Hogy értem, most mindegy, hogy most kapok csokit, vagy nem, megnézhetem a mesét, vagy nem. Kit érdekel? Karácsony van két nap, fél lábon ugrálva, és kibírom. Karácsony van két nap múlva. És ez a remény, hogy értem, jön az ajándékozás, jön a csoda, vakáció, ugyanez, vakáció, ió, ció, áció, káció, kit érdekel? Nem sokára szabad vagyok, nem sokára elkezdődik az élet. Az iskola szörnyű szenvedése után. Csak ti vagytok olyan fanatikusak, hogy amikor mondom, hogy ez utolsó óra, akkor nincs üdvribalgás, hanem utolsó. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Krisztiánosz ezt mondták. És valószínűleg az, hogy keresztény, ez egy gúny szó volt. Ti Krisztusfélék. Hülye Krisztusféle, tudod. Tehát a keresztény csak most egy tiszteletreméltó szó. Akkoriban ők csak hívők voltak, és a Krisztusban hívőket elkezdték ilyen Krisztiánosznak gúnyolni. És itt azt mondja Péter, hogy ne szégyenkezz. Figyelj, hogyha téged Krisztussal gúnyolnak, az dicsőséges. Mert itt van az idő, hogy amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén, ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? Hopp, ez miről szól? Ítélet Isten háza népén. Ez melyik csoport? Biztos nem a miénk. Ezek nem... ítélet rajtunk? Nem. Ez valami más. Nem, ez rólunk szól, a keresztényekről. Zsidó 12. Isten fenyítése. Isten bánik az ő népével. És igen, van egy ítélet. Hogyha én rossz felé megyek, akkor a apuka szól, hé, fiam, hé! Hova mész? És ha megyek tovább, akkor egyszer csak drrr, neki megyek valaminek. Nézek föl, apuka az. Ha megpróbálom kikerülni, utánam nyúl, és nem biztos, hogy a kezemet fogja, meg lehet, hogy a fülemet. És hogyha továbbra is hisztizek, és el akarok menni, lesz két nyakleves is. Van egy ítélet Isten háza népén. Oké, nem büntetés, nem öncélú, tudod, hanem egy nevelés. Ami, ha nem lenne ott, akkor Isten nem szeretne. Ha nem bánna velem, akkor fattyú lennék. De nem fattyú vagyok, hanem fiú, akit szeret, és akit atyaként nevel. És ha mi is alig menekülünk meg, ugye, és ez arról szól, hogy hát azért észreveszitek, hogy ha bár mi vagyunk Isten szeme fénye, azért elég. Tehát néha az elég keményen bánsz velünk, atyánk. Oké, akkor mi lesz azokkal, akik nem a szeme fényei, hanem nem is ismeri őket? Sose ismertelek titeket, távozzatok a szemem elől, gonosztevők. Wow, nem szeretnék ebben a csoportban lenni. És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jót cselekedve ajánlják lelküket a hűteremtőnek. Ötödik. És végezni fogunk. Figyelj, nagyon jó. A közöttetek lévő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese, legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Nos, ez egy nagyon komoly vezetői útmutatás. Az egyik vezető mondja a többi vezetőnek, hogy hogyan kell vezetni Isten nyáját. És minden szó mögött, amit itt használ, egy teljes definíció van. Isten nyáját, Isten közöttetek lévő nyáját, nem a saját nyájad, Isten nyája, nem űzöd, hajtod, dolgoztatod, hanem legelteted, nem kényszerből, nem mert muszáj, hanem önként, azaz, hogyha nem akarsz benne lenni, ne legyél, de csodálkoznék rajta, ha nem akarnál. Ne nyerészkedésből, bármilyen más motiváció, anyagi érdek, kényszer, megélhetés, nem megfelelő motiváció, hanem készségesen, egy belső szívből jövő motivációval, nem úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, mint akik leuralják a náluk gyengébbeket, egyfajta hatalmat gyakorolva rajtuk, hanem mint akik példaképei a nyájnak, akik elől mennek, és az önkéntes alávetettség elvét kihasználva vezetik a nyájat, ugye? Az önkéntes alávetettség, tudjátok, hogy van. Én elindulok, és hogyha akarsz jönni, jössz, ha pedig nem jössz, akkor itt van vége a történetnek. Bátoríthatlak, hogy gyere, de ha nem akarsz jönni, ha nincs ott a követés szándéka, akkor itt van vége, ugye? Jézusnak volt 120 vagy nem tudom hány tanítványa. Aztán mondta, hogy aki nem eszi a testemet és nem issza a véremet, az nem lehet az én tanítványom. El is mentek, 12 maradt. Hol olvasod, hogy szaladgált utánuk, hogy jaj, ne menjetek már el? Nem olvasod, nem szaladgált utánuk. Megkérdezte a 12-t, ti is el akartok hagyni? Már úgy értem, lehet? Értem. És azt mondták, hogy hát hova mennénk? Elmennénk egyébként, csak nincs hova. És legalább őszinték voltak. És követték őt tovább. De a követés, igazából a te szempontodból a vezetés a követéssel kezdődik. Azt akarod, hogy legyen pásztorod? Kövess egyet. Azt akarod, hogy valaki vezessen? Vesd alá magad neki önként. És azt fogod látni, hogy Isten föl fogja kenni ezt az embert arra, hogy ő vezessen téged rajta keresztül. És persze nem hozhat döntést helyetted, nem szólhat bele az életedbe, de mint ahogy a prédikációk, mint ahogy a Biblia iskola, mint ahogy a Biblia maga, ahogy a Szent Szellem használni fogja arra, hogy jó döntéseket hoz az életedben. Oké? És ő neki pedig itt van a nyakleves, ugye? Tehát ha ezt megnézed, ezeket az elveket, ezek szerint, az elvek szerint a vezetőd a gyülekezetben semmit nem tehet, csak jót. Tehát csak befektethet, Isten előtt félelemmel és rettegéssel vezethet téged egyre közelebb Istenhez, egyre zaftosabb, dúsabb legelők legelőkre. Úgyhogy ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, erről már beszéltünk, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Nézzük meg ezt az ellenáll dolgot, erre kíváncsi vagyok. Önmagát ellene állítja, ezt jelenti a szó. A gőgösöknek ellenáll. Azaz jön ellened. Önmagát ellene állítja. Oké. És itt jön a kedvenc részem. 10 percünk maradt rá. 6. vers. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztoljon titeket annak idején. Alázzátok meg magatokat jelenti azt is, hogy engedjétek, hogy megalázzanak. És ez nyilván Istenre vonatkozik, és a megalázás semmilyen negatívat nem jelent, hanem jelenti azt, hogy a helyemre kerüljek. Az alázat az igazsággal való kompromisszummentes egyetértés. Az alázat az igazsághoz való ragaszkodás. És az alázatban benne van egy csomó minden. Benne van az értéke valaminek, benne van a helye valaminek. Megalázom magam Isten keze alatt azt jelenti, hogy az vagyok, aminek ő mond engem. És oda helyezem magam, ahova ő helyezett engem. Úgy gondolkodok magamról, ahogy ő gondolkodik rólam. Megjegyzem, hogy a legtöbbünknek ez egy előrelépés lenne. Okay? Ha megaláznám magam Isten hatalmas keze alatt, akkor azon találnám magam, hogy nem egy nyomorult senki vagyok, hanem Isten örököse és királya, hogy nem egy... arrogáns, ezt nem mondom tovább, hanem igazából egy úriember jellemmel és méltósággal, hogy nem egy a temperamentumában élő szélsőséges fickó, hanem egy szelíd, mély belső erővel élő nagyszerű ember. Ha megalázom magam Isten hatalmas keze alatt, akkor válok azzá, aki igazából Isten dicsőségét hordozza. Szuperemberré. Egy azzá, akiről nem is álmodtam, hogy lehetek. És bizony ennek nem csak itt a földi életemben van nagyon-nagyon kedves és vonzó gyümölcse, hanem bizony az örökkévalóságba való átlépéskor is felmagasztalásra számíthatok. Aki itt meghajtja a fejét, ott majd felemelheti. Aki itt felemeli a fejét, ott majd meg kell hajtania. Minden gondotokat ő rá vessétek. Ez tetszik nekem. Mi az a gond? Mi a gond? A gond az szerintem egy olyan, bármilyen olyan feladat, olyan kihívás, olyan fenyegetés, valós vagy vélt, ami túlmegy az én erőmön. Mindet ő rá kell vetni. Mindet. És ha abból indulok ki, hogy nélküle semmire sem vagyok képes, akkor valójában minden feladatom, körülményem, a gondnak abba a kategóriájába sorolható, amit ő rá kell vetnem. Most a gond őrávetése az, tudjátok, hogy szoktuk csinálni? Tamás fog segíteni. Itt vannak a gondjaim. Köszönöm szépen. Átvetted őket, uram. A gondjaim. Köszönöm. Őrá bíztam. Nagyon jó, nagyszerű. Köszönöm. És ugye ott van, hogy odaadtam Istennek a gondomat, és a fenében még mindig aggódom. Hogy van ez? Hát így van, így, hogy oda, hogy átvertem magam. Tudod, hogy kell? Attila segít. Így kell. Úgy értem, a gondomat ő rávetni, tehát most csak nem akartam kajakból, de hajítást jelent, mint hogy egy dárdát vetsz. Ugye, de... Tudjátok, mint a sportolók, hogyha nekifut, hogy... És tudod, az arca el van torzulva, és mindig repül, tudod, mindig repül. Hát ezt nem tudom visszavenni, hogy értem, ez már tuti, hogy nincs a kezembe. Ezt vagy Isten elkapja, és csinál vele valamit, vagy lezuhan. Oké? Hát ez ennyi. Tehát, hogy ez elment. Nálam már nincs. egyetem elfogadtam a lehető legrosszabbat, és ennyi, és elszámoltam vele. Ha Isten ebből akar valami jót csinálni, csinálja meg. Ha nem, ennyi. Minden gondomat őrávetem. És ez többnyire tényleg lelkileg ez így történik. Tehát, hogy az őrávetés az én fejemben úgy történik meg jól, hogy azt mondja, Uram, tudod, félek, hogy tönkre megyek. Úgyhogy induljunk ki abból, hogy tönkre mentem. Úgy értem, tényleg. Úgy értem, viszik a kocsit, viszik a házat, lőttek az üzletnek, és a nulláról kell előre kezdeni, valószínűleg egy félszobás albérletből. Úgyhogy kajára se biztos, hogy lesz. De te velem leszel akkor is. Úgy értem, reggel föl fogok kelni, és a nevem be lesz írva az életkönyvébe. Még mindig. Hozzád fordulok imában, és úgy te megvigasztalsz engem úgy, hogy ez a vigasztalás elegendő bármilyen nyomorúság elhordozására. Oké, tehát akkor, és ez elég. És ahogy imádkozom, Isten megmutatja, hogy van hatalma arra, hogy megtartson, miközben tönkre megyek. És belefér. És azt mondom, hogy nem rettent. Ezt a kérdést tehát, hogy most tönkre megyek-e vagy sem, ezt te rád vet. Úgy lesz, ahogy te akarod, és rendben lesz, jó lesz. Én meg most mit csináljak? Menjek dolgozni, oké. És megyek dolgozni. De a gond nélkül, a teher nélkül, azt ő rávetettem, az ő döntése, hogy nekem mi lesz a sorsom. A baj, amiért nem fogadom el az ő döntését, az az, hogy nem bírok, nem hagyok neki választási lehetőséget. Ő rajta csak akkor múlhat az én sorsom, ha pontosan azt teszi, amit mondtam neki. És pont azt kell tenned, hogy itt van az első pont, második pont, így kell rendbehozni, úgy kell átrakni, úgy kell megcsinálni, úgy kell, hogy legyen, ahogy én mondtam neked. De hát erre nincs semmilyen garancia. Úgyhogy fogom Istennek, átnyújtom a gondomat, mellékelve a 14 pontos kivitelezési útmutatást, hogy kell csinálni, és tudom, hogy nem fogja megcsinálni. Semmi garancia. És persze, hogy aggódom. Isten sose csinálja, amit mondok neki. És ezért nem úgy kell működtetni, hogy Uram, a keresztnél meghalok. Én halott vagyok. Az történt, bármi megtörténhet. Ugye, te, amikor viszed a keresztedet, az nem egy vallásos cselekedet, erről sokszor beszéltünk már, a kivégzésedre mész. Mennyire izgat az üzleted, amikor visznek kivégezni? Úgy értem, egyáltalán nem izgat. Mennyire izgat a férjed, a feleséged, amikor visznek kivégezni? Hát egy kicsit, ugye, Jézus is mondta, hogy János íme az anyád, asszony íme a fiad, lerendezte, úgy értem, gondoskodott róluk. De tényleg, ez, ne viccetek, ez egy törődés volt, tényleg. De ő épp meghal. Úgy értem, anya, nem fogom már kivinni a szemetet, ne haragudj. Azt hiszem, ne haragudj, nem tudok aggódni emiatt, hogy a szeméttel mi lesz. Majd te elintézed, vagy nem. Mindjárt meghalok. Úgy értem, aki fölvette a keresztjét, az elszakadt az élet hétköznapi dolgaitól, azon a módon, ahogyan eddig kötődött hozzájuk. És még mindig kapcsolatban van velük, de már csak Istenen keresztül. Uram, itt vagyok, mint aki fölvette a keresztjét, aki elszakadt ettől a világtól. Úgy értem, nem megyek már el a postára, nem fogok bevásárolni, nem fogom a gyereket se elhozni az iskolából. Meghaltam. Szabad vagyok. Te rád vetettem minden gondomat. Most akkor, ha itt van egy szabad ember, aki a te szolgád, mit akarsz, hogy tegyek? És ez a szabadság lényege. Ez a szabadság lényege. Enélkül nincs szabadság. Csak az illúziója. Pedig ezzel jó lenne végezni. Oké, minden gondotokat őrávessétek, és itt jön a második rész, mert neki gondja van rátok, és ez a jó hír. Oké, amikor dobom a gondomat, akkor nem azt mondja, hogy egy fecs leesett, hanem neki gondja van rád. Ugye, ő jobban bánik a gondoddal, mint te. Ha megtartod a gondodat, akkor vagy igazán bajban. Mert egy alulképesített, béna, gyenge fickóra vagy hölgyre bíztad a lényeget. Magadra. Oké? Ha Istenre vetnéd, akkor valaki olyas valakinek kerülne a kezébe, akinek megvan a képessége és a hozzáállása, a szándéka is, hogy segítsen. Neki gondja van rátok. Azt mondja, legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár, szerte, keresve, kitnyeljen el. Oké, legyetek józanok. Mit jelent a józanság? Tiszta elme, tiszta gondolkodás, mert van egy ellenség, aki mit akar csinálni? Össze akar zavarni. Azt akarja mondani, hogy ha Isten veled van, akkor miért nem kényelmesebb az életed? Ha Isten veled van, akkor miért nem válaszolta meg az imádat? Még mindig. Valószínűleg nem is hallgat rád. Valószínűleg nem is érdekled. Vigyázz. Légy józan. Hé, ez egy pokol fenekéről jövő hazugság. Isten hallotta az imámat. És lehet, hogy olyan hülyeséget kértem, amit persze, hogy nem válaszol meg. Vagy már megválaszolta, csak nem hallottam, vagy megválaszolta, de a válasz az, hogy később, vagy megválaszolta, és a válasz az, hogy nem. A lényeg az, hogy ő szeret engem, és megtehet bármit, ő velem van, és hogyha ő velem van, ki vagy mi lehet ellenem, ne akarj összezavarni ezzel a ferdedumával, ördög, jár szerte, keresve kitnyelhetnél el. Itt tudod, mit csinálok? Ellened állok, 9. Álljatok ellene a hitben szilárdan. Ugye te, nekem megvan a meggyőződésem. Isten velem van, és hogyha ő velem van, akkor te ne dumálj. És ebben megállok szilárdan, és nem érdekel, hogy mit blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá itt körülöttem, meg milyen gondolatok, meg milyen érzések reggeltől estig. Nem, ellene állok szilárdan. Tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban, nem vagy egyedül. Oké? Úgy érzed, hogy egy olyan helyzetben vagy, amiben senki más nincs, tévedsz. Nagyon sokan vannak ugyanabban a helyzetben. Lehet, hogy más a kinézete, más a formája, de amit átél, ami történik vele, az ugyanaz, mint ami veled történik. A minden kegyelem Istene pedig, a minden kegyelem Istene, az összes meg nem érdemelt ajándék, az összes jó tétemény Istene, minden jó tétemény Istene, aki elhívott titeket a Krisztusban az ő örök dicsőségére, aki nem azt átrámsózták ezeket, nem, most itt vannak az emberiség, most már csinálnom kell velük valamit, eleve a hócipőben valamit dobok nekik, egy kis koncot, hogy kibírják valahogy. Nem, aki elhívott téged az ő örök dicsőségére Krisztusban, hogy hatalmas árat fizetett, és van egy célja veled, egy terved, az ő dicsősége, hogy az a nagyszerűség, ami ő benne és az ő világában megvan, az a tiéd legyen. Tudja, hogy honnan indult, és hogy hova tart. Miután rövid ideig szenvedtetek, rövid ideig fog tartani. Aucs! Túl vagyok. Miután rövid ideig szenvedtetek. Maga fog felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Úgy értem, lerendez mindent. Olyan leszel, mint ő. Az ő képére formál téged. Övé a dicsőség, a hatalom, örökkön örökké. Ámen. És a befejező üdvözlések meg áldás, azt el tudjátok olvasni, nem olyan bonyolult. Mennyei atyánk, kérünk téged, taníts meg minket minden gondunkat rád vetni, de úgy igazán, gondtalanul akarunk élni, és mindenünk megvan ehhez. Te vagy a minden kegyelem Istene, és te erősítesz meg, alapozol meg, és készítesz fel minket. Mindent te csinálsz. Mi pedig megszentelünk téged a szívünkben. Te rád figyelmezünk reggel, délben és este. Veled fekszünk és veled kelünk. A keresztnél élünk. Mindent elveszítünk, és aztán benned, rajtad keresztül újra visszanyerjük úgy, hogy azt senki nem veheti el tőlünk. Ez a szabadságunk, ez az életünk, ez a dicsőségünk. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Hősök vagytok, végigcsináltuk ezt a fél évet. Következő órán tesztet írunk. Nehéz lesz, de kegyelmes. Nem, tényleg, gyertek el, jó lesz. Még én sem tudom, hogy fogom ezt a... problémát megoldani, de majd valamit kitalálok.